375 évvel ezelőtt hunyt el René Descartes, francia filozófus, természetkutató, matematikus, őrá fogunk most emlékezni Katona Csaba történészsegedelmével. Szervusz, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok! És valóban évfordulója van René Descartes halálának, amiről azért gondoltam fontosnak, hogy megemlékezzünk, mert általában vele kapcsolatban egy mondat szokott előtérbe kerülni, gondolkodom tehát vagyok. Körülbelül ennyit lehet tudni René Descartes-ről.
Hát illetve azért még illene ugye a Descartes-féle koordinátorrendszer, hiszen napos szinten használjuk szerintem, vagy legalábbis találkozunk ez az XY-tengelyen ábrázolt pont.
Elvégre kiváló matematikus is volt.
Így is van, pontosan.
Igen, hát egy nagyon lényeges elem, hogy egy olyan kornak a szülötte, ugye a 17. században él Descartes, amiről elmondható, hogy igazából lehetővé tette még azt, amit ma már egyre nehezebb megvalósítani, hogy szóval a 16. század szülötte, de az életen nagy része a 17-re esett, mert 1596-ban született. Tehát ebben az időszakban még azért viszonylag működőképesnek tűnt az a dolog, hogy valaki több tudományterületen is maradandót tudjon alkotni. Más kérdés, aztán ebből mit rostál ki az idő, és mit nem, az ő esetében ez meg inkább maradandó volt. De kétségtelen tény, mondjuk egy 21. században azért már sokkal nehezebb ilyen polihisztornak lenni, mint amilyen ő volt. És hát ha megnézzük az életművét, meg azt, hogy mi mindent szokott vele kapcsolatban elhangzani, meg hogy milyen életet élt, akkor azt gondolom, egy nagyon izgalmas személyiséggel fogunk találkozni. Tegyük helyre mindenek előtt ezt a gondolkodom, tehát vagyok ott, ugye ez a Értekezés a módszerről című művében szokott szerepelni, a latinul cogito ergo sum, így fordul elő. De hát mint oly sok más jó ütős, meg nagyon jól sikerült idézet, ez is egy kiragadott részlete egy gondolatsornak. Itt hadd citáljam ide József Attilát, ugye tőle idézték még az elmúlt rendszerben, gyakorta, de sokszor most is, hogy dolgozni csak pontosan szépen, hogy a csillag megy az égen, úgy érdemes.
Igen. Ki hát volt írva az osztálytermünk
falán? Na de az előző sor meg így hangzik, hogy habár munkádon más keres dolgozni, csak pontosan szépen. De maradjunk, ha jön, hogy egy kicsit más kontextusban tudja helyezni a jelentéstartalmat. Ennyit József Attila kapitalizmus kritikájáról, viszont ugye a Descartes-i gondolat pedig az így hangzik, hogy mivel észrevettem, hogy ez az igazság, gondolkodom, tehát vagyok, olyan szilárd és olyan biztos, hogy a szkeptikusok legtúlzóbb felvetései sem képesek ezt megingatni, ezért úgy gondolom, hogy aggály nélkül elfogadhatom a filozófia amaz első elvének, amelyet kerestem, és amire utal, az pedig az, hogy igazság szerint mindent, de mindent azt úgy kell tekinteni, hogy az öntudat bizonyossága az alapja a gondolkodásnak, tehát így értem, hogy a gondolkodom, tehát vagyok. Ami persze nem azt jelenti, hogy ennek a sokszor idézett mondásnak kisebb értéke volna, csupán azt, hogy tegyük a helyére.
Persze.
De ki volt ez az ember? Kezdjük ezzel. 1596. március 30-én született egy Descartes nevű városba, de nem árulok el semmi meglepetést, hogy a születés akkor még nem Descartesnak hívták a várost, tehát ezt róla nevezték el a későbbiekben. A városnak az volt a neve akkor, hogy Le Haye-en-Touraine, ha jól ejtem ki. Itt jegyezném meg, hogy a román történelem egyik jeles figurája, dr. Petru Roza, pedig dr. Petru Rozában született, tehát a város is megkapta a doktori címet, igaz, hogy még azt se így hívták akkor, amikor született, de ettől még ez jó hangzik. Na most, visszatérve Descartesre, az a helyzet, hogy a 19. század elején keresztelték át ezt a helyet, ezt a Le Haye-en-Touraine-t, mert hogy több Le Haye volt Franciaországban, Le Haye Descartesre, aztán majd a 20. század második felében a simán Descartesre rövidítették, ami viszont ennél sokkal fontosabb, hogy viszonylag jómódú családba született. Tehát viszonylag jómódú alatt azt értem, hogy nem voltak gazdó, de napi problémái se voltak. Egyébként pedig egy nemesi család és művelt família. Ha megnézzük, hogy mi volt a édesapjának a foglalkozása, a Breton királyi felleviteli bíróság egyik tisztviselője volt, tehát egy hivatalnok, akit a hivatali kötelmei hol ide, hol oda szólítottak el. Joachimnak hívták az édesapát, és a édesanyja Jean Brossard, ő pedig hát igazából az unokatestvére volt az édesapának, amit hát nem feltétlenül hangoztatnának ma már, de ettől még ez egy tény, ebben a korban azért mások voltak a viszonyok. Nagy szerepet játszott egyébként Descartes nevelésében a nagymamája, meg a két testvére nevelésében, az édesanyja az hamarosan meghalt. Viszont ami ezt nem befolyásolt, ez egyébként roppant szomorú tény, az pedig az, hogy egy nagyon kiváló jezsuita iskolában kezdte meg a tanulmányait, és ez döntő hatást gyakorolt a gondolkodás módjára több tekintetben is. Egyrészt egy nagyon jó alapokat kapott minden tekintetben, tehát az iskoláztatását tekintve, ez egy nagyon fontos dolog. A másik viszont, hogy ez egyébként vélhetően gyenge fizikumú fiúra nagyon nagy hatást gyakorolt az a katolikus szellemiség, amivel ott találkozott. Tehát nagyon sokszor lehet találkozni azzal a, hadd mondjam így, tévhittel, hogy Descartes, mint a materializmus alapja, valójában meg megkérdőjelezte volna Isten vagy a kereszténység bármelyik alaptézisét, ezt nem tette. Tehát egy nagyon fontos dolog volt, hogy az ő kételkedő személyisége, filozófiájának a gátja vagy korlátja, vagy ha úgy tetszik a határ, az az volt, hogy Isten létét véletlenül sem kérdőjelezte meg, sőt bizonyítani vélte. Tehát ugye ez a kettő, ami ma már első egy ellenmondásosnak tűnik, ebben a korban abszolút nem volt az. Itt utalnék egy olyan tulajdonságára, ami élete végéig szó szerint végig kísérte, és lehet, hogy hozzájárult aztán viszonylag korai halálához. Nevezetesen az, hogy nagyon-nagyon szerette sokáig az ágyban maradni. Tehát ilyen 11 óra előtt nem igazán szeretett kimászni az ágyból. Állítólag gyenge fizikum volt, és ez emiatt történt meg, de minden esetre ez egész életére jellemző volt, hogy hosszan, nagyon sokáig szeretett aludni, majd látni fogjuk ennek a jelentőségét a halála kapcsán. Minden esetre azt biztosan lehet tudni, hogy tovább tanult egyetemen, és csillagászattal, matematikával, természetfilozófia, etikával, művészettel, zenével, nagyon sok mindennek fokozott, és Poátyi Egyetemén végül is megszerezte a bakkalárusi fokozatot, az egyetemi doktori fokozatot. És igazából azt lehet mondani, hogy innentől kezdve további tanulmányok felé mozdult el. Egyébként tehát olyan kiváló egyetemekkel járt, amelyet a Poitiert emlegetjük, ahol például Francis Bacont vagy Rabelais-t képezték. Tehát nyugodtan el lehet mondani róla, hogy nagyon komoly képzésben volt része. És meg kell említeni még egy embernek a nevét, ez pedig Isaac Bacon, egy német úriember, ilyen atyai jó barátja volt, igaz, hogy aztán összevesztek és elváltak egymástól az útjaik, de ez egy nagyon fontos hatást gyakorolt rá a vele való állandó beszélgetés, levelezés. És hát természetesen valamiből élnie is kellett, úgyhogy még katonai szolgálatot is végzett, Móricz von Nassau vagy Nassau Móricz seregében szolgált. Így aztán elkeveredett Németországba, volt, hogy ott volt Frankfurtban a birodalmi gyűlésen, amikor II. Habsburg Ferdinándot császárrá koronázták. És hát így keveredett el aztán Ulmba, ugye Ulm az ott van a Dunánál. Tehát ott igazából Ulm az ma a Bajorország, bár nem Württemberg határa, oly módon, hogy Nagy Ulm, tehát új Ulm az már Bajorországnak számít, de az Émen Apollon azt éppen elcsatolta akkor ugye Württembertől. Na de visszatérve a lényegre, itt Ulm mellett, amikor lakott, akkor egy csodálatos álmot látott, és ez azért nagyon furcsa dolog, mert egy végtelen racionális embernek egy álom üzent meg jó néhány dolgot. Ez az álom, amiben egy szellem jelenik meg, legalábbis az ő értelmezése szerint egy szellem jelent meg, ez igazából nem egy álom volt, hanem egy komplett álom sorozat, ami őt arra ösztönözte, hogy igyekezzen nem a szellem nyomására, a rossz szellem nyomására, hanem a saját tudása alapján a lehető legközelebb jutni a világ megismeréséhez, és hát ezt a világ megismerését hogyan is miként képzelt el. Tegyük rögtön hozzá, hogy volt ennek gyakorlati oldala, és például egy szolgálólánytól egyszer egy gyermeke született, tehát mondjuk olyan, hogy összetett és bonyolult életet élt, azért most koncentráljunk inkább a filozófiájára. Néhány olyan dolog, amit mindenki érdemes leszögezni vele a kapcsolatban. Az első az, hogy azt vetette föl, és ez volt mindennek az alapja, hogy igazából tapasztalati úton kell újra gondolni minden vélfajgalmos tudásunkat. Tehát el kell azt felejteni, hogy van olyan, hogy valaminek a létét vagy a logikáját pusztán hit vagy meggyőződés alapján elfogadjuk, hanem gyakorlatilag le kell rombolni minden eddigi tudásunkat, tehát vissza kell bontani az alapokhoz a legnagyobb épületet is, és újra felépíteni és kiszúrni minden olyan logikai hibát, ami azt látszik bizonyítani, hogy valamiről eddig rosszul gondolkodtunk. Ez ugye egy elég nagy program, ezt azért persze se felejtsük el. Tehát csak az lehet igaznak elfogadni, mondta ő, amit tisztán és világosan fel lehet fogni. A legapróbb részletekig bele kell menni a problémákba, hogy lássuk, hogy miről van szó, és az egyszerű problémáktól a bonyolult problémákig kell haladni. Ezt igyekezett szabályokban rögzíteni, hogy ezt a egyébként valójában ilyen matematikai alapú filozófiát hogyan lehet felépíteni. És például az ismeretelméletét úgy határozta meg, hogy háromfajta ismeretünk van. Talán mondjuk úgy, hogy a legértékesebb a tapasztalat által szerzett. Mert azt megtapasztaltuk, tehát eljutottunk empirikus úton oda. Aztán van az, amit nem tapasztaltunk meg, de mégiscsak birtokában vagyunk egyféle ismeretnek, ez a képzelőerő segítségével megalkotott ismeret. És van egy harmadik, ez egy nagyon érdekes történet, ez a velünk született ismereteknek a sora, ami tehát úgy ab ovo létezik, na és ide sorolta be azt, hogy az önmagunkról alkotott képünk ide tartozik, és az Istenről alkotott képünk ide tartozik. És ez pedig azért fontos, mert egy tudta azt ő összeegyeztetni, ezt a kételkedő elvét Isten létével, hogy igazából az Istenről alkotott elképzelés az nem tapasztalati alapon született meg, hanem az egész egyszerűen belénk van plántálva, következésképpen nem lehet kételkedni Isten létében. Tehát figyeljük az ő logikáját, mert persze lehet vitatkozni, hogy minden, de ő ezt abszolút mértékig így vezette le. Viszont van egy nagy csapdája annak, és most tényleg nem, nincs időnk, meg lehetőségünk a teljes Descartes-i filozófiát fölvázolni, amit ő mond, hogy nevezetesen, hogyha minden ismeretünket lebontjuk, hogyha szinte mindentől eltávolodunk, amit eddig tudunk, akkor elérkezünk egy ilyen légüres térbe. Tehát a régi önmagunkat lebontjuk a gondolkodásunk révén, ugye, de még nem építettük fel az új önmagunkat, tehát eljöttünk egy olyan nullponthoz, amivel hát valamit kezdeni kellene, és hát olyan lehet ezzel valamit kezdeni, hogyha egyszer ott vagyunk egy olyan helyzetben, amikor a gondolkodásunk éppen sehol se állja meg a helyét, mert még a újat nem értük el, a régi pedig már nincs meg. Mit lehet ilyenkor tenni? És erre fölállított, és ez nagyon jellemző az ő gondolkodása, és talán ezzel tudom legjobban példázni a Descartes-i logikát, hogy ebben a ideiglenes állapotban, ami hosszú ideig is tarthat, gondoljunk, hogy ideiglenesen Magyarországon tartózkodó szovjet csapatokra, tehát ugye ez nem lehet tudni, meddig tart, itt fel kell állítani egy ideiglenes etikát, ami útmutatóul szolgál ahhoz, hogy ne erkölcs nélkül létezzünk. És akkor a következő vetette fel, mi ez a három elv, aminek alapján igenis morálisan meg tudjuk állni a helyünket ebben a átmeneti állapotban. Az első az elv az az, hogy a vallást, a szokásokat és a törvényeket elfogadjuk. Tehát van egy keret. Uh-huh. Ez ugye egyfelől egy vallási keret, másfelől egy morális keret, ha arról van, ez pedig egy jogi keret. Ezeket fogadjuk el. Egyébként azt gondolom, hogy minden normális állampolgár így viselkedik.
Igen.
Tehát ezt elfogadjuk egy alapnak. A másik pedig az, hogy amennyiben, és ez nagyon érdekes viszont, hogyha elköteleztük magunkat egy világnézet mellett, legyen az bármilyen világnézet, akkor azon ne változtassunk, csak ha erre nagyon konkrét okunk van. És nagyon biztos okunk van. Uh-huh. Nem tudom, hogy egyébként ez a kettő mennyire egyeztető össze elsőre. És a harmadik pedig, hogy hát ezzel mindenki döntse, mennyire akar vele azonosulni, szóval mindenki fékezze meg a vágyait, van az viszont eltéríti erről az útról. De ugye, hogyha megnézzük, hogy ő mit mondott ezzel, ez egy gyakorlatilag egy elképesztően egy emberi programot vázolt föl. Megszületek, van egy tudatom, ez a tudatom nem feltétlenül tapasztalatra épül, és nem feltétlenül a tiszta ész logikájára. Következésképpen az a feladatom emberként, gondolkodom tehát vagyok, hogy visszabontok mindent, amit eddig gondolni véltem a világról, majd elképesztő racionálisan, mondhatni célracionálisan újra összerakom ezt az egészet, hogy egy magasabb szintről és kisebb tévedésekkel tudjam szemlélni a világot, beleértve saját magamat is, de mivel ez egy nagyon hosszú és bonyolult út, ezért egy ideiglenes etikát kell alkalmazni addig is, amíg idáig eljutunk. Szóval nem volt egy egyszerű elve.
Nem.
René Descartes. Említsünk meg még vele kapcsolatban még egy dolgot, hogy túl azon, hogy veszély nem is volt könnyű természetű figura, előfordult vele, hogy városból azért költözött vidékre, mert már elege volt abból a tömegből, amit ott körülveszi. Tehát elég nehezen bírta elviselni, de még a halála kapcsán említenék meg egy nagyon érdekes dolgot. Ma a Svédországnak, tehát volt egy kiemelkedő uralkodó, ugye Krisztina svéd királynő, aki 1649-ben úgy ítélte meg, hogy rendkívül hasznos lesz számára uralkodóként, gondolkodó uralkodóként és felelős uralkodóként, ha hosszas beszélgetéseket folytat Európa egyik legnagyobb koponyájával, René Descartes-tal. Descartes pedig erről természetesen nem akart lemaradni, Stockholmba tette át a székhelyét. Egyetlen probléma volt, ahogy említettem, 11 óra előtt Descartes utált fölkelni, kis túlzással nem is volt rá feltétlenül képes. Ezzel szemben Krisztina királyné, egy afféle rendes evangélikus ember megfogta magát, és reggel összetűzte ki a beszélgetéseknek az időpontját. Na most ez 6 óra differencia.
Igen. A tervezett kidönt.
Abszolút nem értékelte a Descartes-nak a napi rendjét, azt, hogy ő miben érezte jól magát, tehát ez...
Én hajlamos vagyok arra gondolni, hogy egy királynő megfizet egy alkalmazottat, a királynőnek a napi rendje rendkívül szoros, tehát egy 17. Századi barokk udvarban vagyunk, és valószínűleg ott az alkalmazott az, aki neki a fizetését, meg a Kosztiák kvártéját álló uralkodó az alkalmazkodik. Aha. Tehát meg feltételezem, hogy mit tudom én, reggel 7 után azért Krisztina királynőnek már hivatali, meg egyéb kötelezettségei voltak, tehát nyilván akkor hogy ezért tette reggel ezeket a dolgokat. De ez csak egy feltételezés, egyet viszont tudunk, Svédországban viszonylag hideg van. Ebből következően aztán Descartes-el kapott egy tüdő vagy mellhárti gyulladást, és ennek következtében pár hónappal utána megérkezett Stockholmba meghalt. Oh. Tehát igazából végzetesnek bizonyult ez a meghívás. Mm-hmm. Vannak ilyen elképzelések, hogy megmérkezték.
Igen, van tehát egy ilyen harzénos szál.
Igen. Igen, valóban így van. Amennyire hinni lehet a legújabb vizsgálatoknak, ez az orzén, ez mindenféle gyógyszerek révén és fokozatosan került a szervezetébe, tehát igazából tényleg egy tüdőgyulladás okozta ennek a kimagasló okos embernek a végzetét. Ugye ez egy nagyon érdekes történet volt, hogy Svédországban azért az evangélikus felekezet, ugye egy protestáns királyságról beszélünk, ez egy nagyon erős. Ugye a mérgezések plekkákra az adott alapot, hogy állítólag a elkötelezett evangélikusok, a gonosz katolikus meg akarták mérgezni, ez inkább ilyen összeesküvés elméletnek tűnik minden tekintetben. Az viszont tény, hogy a szigorúan evangélikus Svédországban a megkereszteletlen csecsemő temetőjébe hantolták el Descartes-ot, mint katolikust. Van ilyen, vannak egy másik példát, ez nem más, mint József Bem vagy Bem József, aki ugye élete alkonyán megtért muszlimnak, valószínűleg különösebben nem érdekelte semmilyen hit, vagy semmilyen felekezet, vagy ilyesmi, de mert ugye a oszmán hadseregben csak úgy szolgálhatott pasaként, ha megtért muszlimnak, ezért ezt választotta. Na most Lengyelország, amelyiknek ugye az egyik talapköve a lengyel gondolkodásnak a katolicizmus, ezt nem igazán tudta neki megbocsájtani. Ezért úgy van eltemetve a szülővárosába Tarnovban, nem nyugodhat lengyel földbe, hogy egy 4 oszlopon álló koporsóban van. Tehát a lengyel földön van, de nem lengyel földben. Lássuk ugye, hogy a korabeli gondolkodás mennyire más volt, vagy akár máig hatóan is más lehet. Viszont az tény, hogy átszállították őt Párizsba idővel, tehát végül is nem Stockholmban van a végső nyughelye, Germain de Pré apátságába, és akkor itt gyakorlatilag újra temették őt. És hát vannak olyan legendák is, hogy amikor a maradványt a francia forradalom alatt kihurcolták, akkor gyakorlatilag semmi nem került oda vissza, csak a szíve. Ez szerencsére nem igaz, tehát Descartes holteste megvan, tudtak is vizsgálatokat végezni rajta, és a párizsi Pantheonban azt gondolom, hogy rendkívül méltó helyen nyugszik. Úgyhogy szerintem egy roppant izgalmas életút van emögött az úriember mögött, és hát persze se felejtsük el, hogy az elképesztő hatás, amit a filozófiával gondolkodásra gyakorolt, az viszont máig érvényes, tehát azt lehet mondani, hogy René Descartes 21. században is itt van velünk, még ha nem is feltétlenül ismerjük a műveinek minden részletét.
Igen, abszolút. Hú, nagyon jó, köszönjük szépen, egy hallgató is csodálatát fejezi ki, hogy ilyen 10 percben összefoglaltad a kartéziánus filozófiát, és hogy
mi, csak törekedtem rá, mi van azért van az igennek
hátterében. Nagyon jól sikerült így a nem hallgatói vélemények alapján, és mi is így gondoljuk.
Jó alapot kaptam Descartes-től, ezt ne felejtsük.
Segített biztos, igen.
Nagyon szépen köszönjük, szép napot neked.
Én is köszönöm, szervusztok, minden jót.
Katona Csaba történésszel beszélgettünk René Descartes-ről, aki 375 évvel ezelőtt hunyt el.